Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia történetében 100 éve nem volt példa olyan értékes felajánlásra, amelyet a Rozsondai házaspár tett az akadémia és könyvtára alapításának 200. évfordulója alkalmából. Rozsondai Marianne és Rozsondai Béla 63 kötetből álló 15. századi ősnyomtatványokat és 16. század elejé nyomtatott könyveket tartalmazó egyedülálló magángyűjteményüket ajándékozták az MTA könyvtárának, köztük 18 olyan példánnyal, amely egyetlenként ismert egész Magyarországon. Az adományozó Rozsondai Mariennéval beszélgettem.
Lőrince Lajos nyelvész neve ismerős kell legyen, én nagyon szerettem az Édesanyja nyelvünk műsort. Ennek a fia Lőrince Péter, ő vállalkozó és amellett gyűjtő, és évekkel ezelőtt jelentkezett, hozhat egy ősnyomtatványt, mindjárt mondom mi az, megmutatni, stb. És így szereztem tudomást arról, hogy ő neki van több mint 60 olyan nyomtatványa, amelyek ősnyomtatványnak mondunk, és pedig Gutenberg első úgynevezett 42 soros biblia, ami az 1450-es évek derekán jelent meg Mainzba, vagyis akkor nyomtatta ki és jelent meg, mint szedés nyomással készült nyomtatott könyv. Az első fél évszázad 1500. december 31-ig megjelent könyveket így nevezzük ősnyomtatványnak, és ezek világkatalógusban vannak. Ezek a legértékesebb, a legkülönlegesebb könyvek. Na most Magyarországnak van több mint 7000 ősnyomtatványa, ebből körülbelül 4000 a három nagy könyvtárban van. Minden könyvtár igyekszik ilyen régi könyveket, ősnyomtatványokat beszerezni, ezek az inkunábulumok. Ugye az inkubátor, tudjuk, ott is csecsemő van, németül is így mondják, Wegendruck, a vége a bölcső, tehát bölcsőnyomtatványok. Na most tekintve, hogy az akadémiának is több mint 1200 ősnyomtatványa van, és hogy ennek a mi ősnyomtatvány, tehát az akadémia könyvtár ősnyomtatvány állományunknak az úgynevezett példányleíró katalógusát, amikor is az egy-egy példánynál feltüntetjük, nem csak a szerzőt, művet, megjelenés, éve, hely, stb. És a nemzetközi katalógusok számait, hanem hogy milyen a díszítettsége, mert ezeknél nagyon sokszor, különösen az első évtizedekben kihagyták a szövegek, bekezdések iniciáliának, tehát a kezdőbetűknek a helyét, ezt aztán utólag vagy belefestették, sőt, keretdíszeket csináltak, azon kívül, mivel hogy évszázadokon át a könyveket kötetlenül vásárolta meg a vevő, a vásárló a saját pénztárcájának és ízlésének megfelelően köttette be. Tehát a kötését is, ez is különben van, egy Berlinben egy adatbázis ezeket, különösen még a gótikus időből, és a könyveknél 1500-ig tart a gótika, vagy hát a 16. század elejéig. Tehát mindent az egy-egy példányról leírunk. Tehát hiába van, mit tudom én, például itt a Josephus Flavius zsidó háború, De Bello Judaicóról megnéztem a nemzetközi katalógusban, hogy van 38 példány a világon, most nekünk lett egy, az első latin nyelvű kiadása a De Bello Gallicónak, eredetileg még héberül, illetve arámi nyelven, ugye ugyanaz, mint Jézus nyelve, arámi nyelven írta Josephus Flavius, ez nem maradt fönn, de aztán görögül megírt, tehát görög volt az ókori világnak. Hát Josephus Flavius az Krisztus utáni első században élt, és nagyon sokáig Rómában, tehát a görög művét, azt aztán hát lefordították latinra, egyébként meglepetésemre, éppen a világkatalógusból láttam, hogy még az 1500-as időhatár előtt megjelent például spanyolul, katalánul, hollandul. Tehát nagyon népszerű volt. Egyébként a világ teremtésétől Néroig írja meg a történelmi könyvét Josephus Flavius. Na hát például ez most bekerült hozzánk ezzel a gyűjteménnyel, amikor én erről a gyűjteményről tudomást szereztem, hát nagyon ácsingoztam, hogy de jó lenne ez nekünk, az akadémiának. mert én az akadémia könyvtár, régi könyv, illetve hát kézirattár és régi könyv úgynevezett külön gyűjteményében dolgoztam 42 évig, és éppen a régi könyvek voltak a szakterületem. Úgyhogy tudatában voltam, hogy ez milyen érték, és szerettem volna megszerezni. Ebből a 63-ból 60 az, ami ősnyomtatvány, és 3 az, ami úgynevezett antikva, tehát 1500-as évek eleje. De azok is értékesek, érdekesek.
Honnan származnak ezek a könyvek?
Éppen nemrég szereztem tudomást arról, hogy szóval az látszik, hogy antikváriumból, és éppen elég sok minden, mintha a Borda Lajostól származna az ő antikvárium. Nagyon hozzáértő, ő és a felesége, Borda Lajos, hozzáértő könyves szakemberek. Például a Borda Lajos elég rendszeresen járt a müncheni akciókra, könyvaukciókra. Szóval azt hiszem, hogy elég sok mindent onnan szerzett be, aztán onnan vett Lőrince Péter.
Hol készültek eredetileg ezek a könyvek? Ugye ebben az időszakban Magyarországon azért még nem nagyon készült könyv, vagy legalábbis nagyon kevés könyv készült.
Igen. Na most nézem, az egész Európában a német nyomdászok vitték el a nyomtatás tudományát, még Rómába is, tehát az első itáliai nyomtatvány a Subiacóból van, 1465-ből, persze ők egy Cicero de Oratore, a szónokra azt nyomtatták ki, de Spanyolországba, Portugáliába, Franciaországba, és hát Magyarországra is. Magyarország, igen, ezt büszkén mondom, hogy 1473-ban Budán Andreas Hess, ugye van nálunk itt fönt a Hess András tér, na hát ő Rómából jött, illetve hívta be, eredetileg Vitéz János, csak annyiból pehje volt, hogy éppen úgy érkezett, hogy valószínűleg 1471 végén, és 72-ben kiderült a Mátyás elleni összeesküvés, és Vitéz szobafogságra került, János Pannonius elmenekült, egyébként mind a ketten 1472-ben meg is haltak. Na, a lényeg az, hogy amit Hess András kinyomtatott, ez a német nyomdát, az a Kronika Hungarorum, tehát a magyarok története. És ennek van kolofonja, a kolofona vége, a befejezése egy-egy könyvnek, és ott nagyon jó, hogy ott van, hogy nyomtattam Budán 1473 Pünkösd vigíliáján. Na most ebből például összesen a világon 10 példány van. Sajnos nekünk nincs, mármint az akadémiának, de van a Széchenyi könyvtárnak is, van az egyeteminek egy-egy példány. De a többi, Prága, Krakó, Szentpétervár, hát mondjuk Szentpétervárra Lembergből, a jezsuita könyvtárból került oda, mert ugye minden könyvnek van előtörténete, provenienciája, általában beírták, hogy melyik könyvtár, szóval tudjuk, hogy Lembergből került Szentpétervárra, hát vitték, na jó. Aztán van Bécsbe, Lipcsébe, Rómába, Párizsba, és egy Amerikába.
Felbecsülhető ennek a gyűjteménynek az értéke?
Persze, hát olyan közel 50 millió. Ez, ami most bekerült az akadémiára.
Mennyire igényelnek ezek a könyvek speciális tárolási körülményeket, hiszen ugye nagyon régi könyvekről beszélünk?
Igen, de az 500 éve a könyvek papírját még merített. Nagyon jó minőségű papírra nyomtatták, amelyek ha tűz és víz nem éri, akkor nem romlanak az állagukban, és ha nincs rovarrágás, mint ami most sajnos Pannonhalmán ugye kiderült, a kenyérbogár össze-vissza furta rágta a könyvek papírját, tehát ezek stabil állapotban vannak. Egyébként több át van kötve, restauráltatta a Péter, úgyhogy egy-kettőt kell majd restaurálni, és aztán vannak újabb kötésben lévők is, de van olyan is, ami nagyon örülök, hogy például ilyen, hogy Juvenalisnak a szatírái egybekötve Seneca tragédiáival, mind a kettő velencei nyomtatvány 1492-ből és 93-ból egybekötött. Érdekes, hogy éppen ebből van példányunk már, tehát ez másod példány, de ez például budai reneszánsz kötésben van, ami azt jelenti, hogy ezt a Juvenáliszt és Szenekát itt használták, itt volt valakinek a tulajdonában, és ez azért örömmel tölt el, hogy na tessék, ezt olvasták, magyarországi használat. Egyébként általában jellemző, és ez is nagyon megemeli a gyűjtemény értékét, hogy ebből a gyűjteményből 18 tétel van meg az akadémiának, például a temesvári Pelbártok, ami a legkeresettebb volt, nagyon népszerű volt Pelbárta beszédeivel, jól tudták a papok használni, mármint a szentbeszédeivel. Tehát ebből a 63-ból 18 van meg már az akadémiának, de 46 nem, tehát a zöme nincs meg. És 15 olyan tétel van, abból a 46-ból, ami magyar könyvtárban sincs meg.
Mi lesz a kollekció sorsa? Mennyire lesz kutatható, mennyire láthatja majd adott esetben a közönség is?
Ó, persze, persze, hát nyilvános könyvtár vagyunk, és amint már be van naplózva, tehát állományban van véve, a kolléganőm ezt már megcsinálta, és majd jön ugyanúgy, mint a eddig meglévő ősnyomtatványok, jön a példány leírás, hát az mondjuk hónapokat fog igénybe venni, de az a terv, hogy jövőre, ugye az akadémia maga 200 éves, 1825. november 3-ban tette a felajánlást Széchenyi, és 1826. márciusában az első elnök, gróf Teleki József, a 30 ezer kötetes családi könyvtárát ajánlotta föl a tudós társaság számára. Tehát ezt tekintjük a könyvtár alapításának. Tehát 26-ban, amikor mondjuk a könyvtár 200 éves, akkor szándékában áll a főigazgató úrnak ezekből a könyvekből, vagy esetleg mindet kiállítani és bemutatni a közönségnek is, az érdeklődő közönségnek is, és tulajdonképpen a nagykönyvtári kollégák is lássák, hogy mi ez, mert hát ugye ezek zárt szekrényben vannak. Na most kérdezte a körülményeket, a levegő páratartalmát is mérjük állandóan, és hát a hőmérséklet is egyenletes. Most van az akadémián, a harmadik emeleten, a művészeti gyűjteményben az akadémia kincsei, és az elsőbb a könyvtár kincseiből egy kiállítás. Ebből az új szerzeményből egy van ott kiállítva, ez Plautusnak a komédiái. Ebből nekünk nem volt példány, de Magyarországon is csak még egy van. Tehát ez a Plautus komédiák. Ez most látható fönn a harmadik emeleten, sok egyéb, tehát a szózat kéziratától, az ember tragédiája kéziratáin át, Széchenyi levelei, szóval csodálatos dolgok vannak most a harmadik emeleten a művészeti gyűjteményben. Regisztrálni kell, nem lehet csak úgy oda menni, mert sok a látogató, és tulajdonképpen kis csoportokban engedik be a látogatókat.
Szigma, a holnap világa.
Az űrutazások mikrobiomra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói a Hunor program keretében. Eredményeik a stressz hatásainak megértésében is segítséget nyújthatnak. Kalapos Mihály, Tombácz Dóra, molekuláris genetikust, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének docensét, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát kérdezte.
Az űrhajósok szervezete egy ilyen küldetés során extrém stressz hatásnak van kitéve. Mit jelent ez?
Az extrém stressz hatás alatt értendő maga az a egész körülmény a felkészülés során már a kilövést megelőzően nyilvánvalóan egy felfokozó stressz, ami a izgalom. De nyilván ennél izgalmasabb az, hogy mikrogravitációs környezetbe kerülnek, valamelyest a sugárzás terhelésük magasabb az ISS-en, mint a Földön. A táplálkozás bár már nem az a nagyon régi klasszikus ilyen űrkaja, de ettől függetlenül nem pontosan ugyanolyan összetételben, ugyanolyan állagban tudják a táplálékot fogyasztani fent, mint lent a Földön. Illetve hát az alvás ritmusuk megváltozik, ez részben nyilván amiatt van, hiszen a speciális körülmények között tudnak csak aludni, ki kell magukat igazából kötni, tehát maga ez az egész körülmény az általános stressz szintjüket megemeli. Tehát igazából ilyen több tényezős, és ezt értjük mi stressz alatt.
ez befolyásolja aztán a szervezetben élő mikroorganizmusok, baktériumok, gombák, vírusok összességét, a mikrobiomot is?
Igen, erről már vannak egyébként tanulmányok, tehát néhányan már vizsgáltak űrutazás során mikrobiom változást, tehát ezt biztosan lehet állítani, hogy igen, de ettől függetlenül is azt mondhatnánk, hogyha nem lett volna még ilyen vizsgálat, hogy nagyon valószínű, hogy igen. Pontosan amiatt, mert ezek a mikrobák, amik a szervezetünkben élnek, elsősorban a bélmikrobiom, kölcsönhatásban van az emberi szervezettel, az emberi sejtekkel, az idegrendszerünkkel, az idegrendszerünk által termelt neurotranszmitterekkel, hormonrendszerünk által termelt hormonokkal, úgy egyáltalán. Tehát ez a kölcsönhatás ez megváltozik, mert például stressz alatt más mennyiségben más típusú hormonok termelődnek, illetve inkább pontosabban az arányuk változik meg. Ez befolyással van a hormonrendszerre, azok a mikrobákra, aztán a mikrobák befolyással vannak a szervezetre, ez egy ilyen okokozati oda-vissza hatás valójában. Tehát ez alapból már a stressz miatt a földi körülmények között is bekövetkezik. Az étrendváltás maga szintén egy ilyen befolyással van, és hát például a bélmikrobiom esetén arra is érdemes lehet gondolni, hogy valamelyest a szerveink lebegnek, tehát ott az egész élőhelyük úgymond egy picit átrendeződik, körülbelül 1000 fajta baktérium él a bélrendszerünkben, és akkor ezeknek az aránya változik meg, mert valamelyik jobban érzi magát abban a közegben, akkor abból kicsit több lesz, amelyik kevésbé érzi jól magát, abból kevesebb, tehát így valahogy így kell ezt elképzelni.
De ez azt is jelenti, hogy az űrbéli környezet hatására az űrhajósok szervezete sebezhetőbb lehet fertőzésekkel, gyulladásokkal, vagy más anyagcsere zavarokkal szemben?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen pont ezekre a folyamatokra van hatással többek között a mikrobiomunk. Hogyha egészséges a mikrobiom, akkor például gyulladásos folyamatokat tudja úgy meggátolni, vagy abban részt venni. Tehát igen, hogyha olyan körülmények előállnak, akkor igen. Azért ez egy rövid távú űrutazás volt, ugye 2 hét. Itt nem várunk olyan mértékű változást, hogy ez már konkrétan az egészségügyi állapotukra kihasson. De hogyha egy trend beindul, abból mi következtetni tudunk arra például, hogy egy hosszú távűrutazásról lenne szó, akkor az milyen irányba változtatná meg esetleg az ő mikrobes összetételőket, és az egyébként mit okozhatna. Maguk a mikrobák azok pár nap alatt már elkezdenek átrendeződni, mert mint az arányaik egymáshoz képest, meg adott esetben működésük is. Talán megemlítettem, mi a működésüket is fogjuk vizsgálni, ez egy újdonság is a projektünknek, hogy nem csak a faj összetételt, azaz DNS alapú vizsgálatot végzünk, hanem RNS szinten is vizsgálni fogjuk őket, tehát hogy milyen mértékben működnek a génjeik. Ebben is változást várunk, mert ezek nagyon gyorsan bekövetkeznek, de az, hogy magára az egészségügyi állapotra ez hatással lenne, ahhoz azért az idő rövid, amit fenntöltöttek az ISS-en.
Az idei nyári űrmisszióban résztvevőket vizsgálták tulajdonképpen?
Igen. Tehát az idei AX4-es küldetésben résztvevők közül vizsgáltunk.
Mikorra lesz ennek eredménye ennek a kutatásnak?
Hát abban bízunk, hogy a jövő évben bizonyos eredményeket nagyon hamar szeretnénk publikálni. Azt tervezzük a jövő év első felében, de hát ugye ehhez az kell, hogy megkapjuk az ISS-en még jelenleg is fent keringő mintákat, tehát nagyon sok minta már nálunk van, azok a minták, amik az űrutazást megelőzően, illetve azt követően kerültek gyűjtésre, mert ugye ezekhez hasonlítjuk a változást, illetve a visszarendeződést nézzük az utazás után, de amik fent kerültek gyűjtésre, azok még nem érkeztek vissza. A logisztikai okok miatt több kísérleti minta is egyébként fönn van, még nem csak a miénk. Ezt tudtuk is előre, hogy így lesz. Ismereteim szerint január közepén végén fog érkezni a Földre egy kargó Dragon kapszula, és azzal fogják visszaszállítani a mintákat a Földre. Nyilván akkor onnan valahonnan Kalifornia partoktól még elér Magyarországra, az mondjuk, amikor februárban megkapjuk. És akkor az a realitás, hogy a bizonyos eredményeket úgy szerintem olyan május-júniusra, hát ilyen publikáció közeli állapotba tudunk hozni. De nagyon sok rétegét vizsgáljuk mi majd a mintáknak, és az egészet azt valamikor a jövő év második felére gondoljuk reálisnak.
Milyen mintákra kell gondolnunk? Szájminta, vizeletminta, milyen minta?
Mindkettő, illetve székletminta. Tehát szájüregi mikrobiomot fogunk nézni, vizelet, ezt úgy nevezik, hogy urobiom, illetve székletet. A urobiommal kezdeném, mert ez egy teljesen unikális dolog, még eddig soha nem nézte senki az űrben ennek a vizsgálatát. Maga az urobiom vizsgálat is egy újdonság, sokáig azt gondolták, hogy a vizelet az teljesen steril, ma már tudjuk, hogy ez nincsen így, sőt, ráadásul, ahogyan a bélrendszeri mikrobiom kapcsolatban áll az aggyal, ez úgynevezett bélagytengely, ugyanígy azt találták, hogy a bélmikrobiom és az urobiom is konnektál egymással kapcsolatban van, tehát itt is van egy ilyen fajta tengely. Tehát maga a bélrendszerünk és a kiválasztó szervrendszerünk, talán így szintén köztük is van egy ilyen kapcsolat. Úgyhogy ez egy újdonság. A szájüreg és a székletmikrobiomot már vizsgálták mások is. Hát mondhatnám, talán az a kifejezés legalkalmasabb erre, hogy elavultabb technikát alkalmaztak, mint mi. Mi úgynevezett harmadik generációs szekvenálást fogunk alkalmazni, és teljes genom szekvenálás az azt jelenti, hogy a baktériumok, vírusok, stb. Egész genomját megszekvenáljuk, és ilyen nagyon hosszú leolvasásokat fogunk kapni, ami fajszintű, akár még ennél is részletesebb, finomabb felbontású elemzést tesz lehetővé. És ami még újdonság, hogy külön fókuszálunk a vírusokra, amit viromnak nevezünk, erre sem igazán szoktak fókuszálni. A vírusok alatt főként olyan vírusokat kell elképzelni, amik a bacikat fertőzik, úgynevezett bakteriofágok, amik szabályozzák egyébként a baktériumoknak a működését. Továbbá, ahogy említettem, RNS szinten is kutakodni fogunk, tehát a gének kifejeződéséről is képet fogunk kapni. Úgyhogy ez így a teljes kép.
Ezekből az eredményekből majd milyen következtetésekhez lehet eljutni?
Elsősorban arra, hogy 2 hét alatt egy ilyen terhelés, amit egy űrhajós úgymond elszenved, az milyen változást okoz ezen mikrobák összetételében. Esetleg kapcsolatot találni, hogy ha a bélmikrobiom így változik, akkor a szájüregi vagy a vizelet mikrobiom hogyan alakul, tehát ez egy lehetőség. És nyilván már egy csomó ismeret van arra, hogy ha bizonyos irányba felborul a mikrobiális egyensúly, akkor az milyen betegségekhez vezethet. Tehát egy hosszú távú űrrepüléssel kapcsolatban segíthet megérteni az űrhajósok szervezetének a működését például, de akár földi körülmények között is alkalmazható lehet, hiszen itt is éri az ember stressz, de ilyen mértékű stressz azért nem feltétlenül, viszont a folyamat, ami beindul, az ezzel megegyező lehet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.